Ennek az eljárásnak, aminek az angol betűszavas rövidítése CRISPR, ami igazából azt jelenti, hogy éles, pontos. Az a lényege ennek az eljárásnak, hogy van egy olyan fehérje benne, ami képes arra, hogy a nukleis savakat elvágja, ezt nukleáznak hívjuk ilyen biokémiai nyelven, és ezen kívül van egy olyan része is ennek a rendszernek, ami egy pontos hozzáillesztését teszi lehetővé ennek a nukleáz enzimnek a DNS-hez egy adott szekvenciához. És ez a pontos illesztés, ez a nagyon zseniális dolog ebben a módszerben, mert ezt a pontos illesztést egy másik féle nukleinsavval, egy RNS-sel, úgynevezett vezér RNS-sel valósítja meg ez a CRISPR rendszer. Van tehát egy fehérje, ami vág, és egy RNS, ami irányít, és ezt az RNS-t kicserélhetjük bármilyen olyan RNS-re, amilyen szekvenciának megfelelő DNS-ben akarjuk a vágást ejteni.
Tehát sajtóhírek szerint, illetve Hó Csienkúj kutató állításai szerint megszülettek a világ első génmódosított emberei, csecsemőkön kísérletezett a kínai tudós. De mennyire lehet hiteles ez a hír, mit támasztja ezt alá? Vannak-e tudományos bizonyítékok?
Nagyon fontos a jelen pillanatban azt megállapítani, hogy amit ez a kínai kutató kijelentett, az egyelőre nem egy igazolt állítás. Tehát ők felbérelt egy amerikai PR szakértőt, és így megszervezte igazából ennek a hírnek a világra hozatalát, azelőtt, hogy egy folyóiratban publikálta volna az eredményeit, amely folyóiratbeli publikálás általában azt jelenti a tudományos világban, mindig azt kell, hogy jelentse, hogy független szakértők megnézik azt az adott tanulmányt, hogy vajon megfelelőek-e a levont következtetések az ott leírt eredmények alapján. Tehát nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy ez a dolog nem történt meg. Videókat mutatott be a YouTube-on, ami hát azt kell mondjam, hogy nem a tudományos közlésnek a megszokott módja. Mindazonáltal bizonyos kísérleti bizonyítékokat is rendelkezésére bocsájtott a sajtónak, és ezt néhány tudós már megnézte. Azt a következtetést vonták le belőle, hogy valószínűleg történt itt genetikai módosítás, de még távol vagyunk attól, hogy pontosan tudjuk, hogy mi is történt. Azt végezte ez a kínai kutató, hogy kikürtölte ezt a munkát, amit ő csinált, egy konferencia előestéjén, ahol majd egy szóbeli előadást is fog tartani, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy igazolva lesznek az eredmények.
Én úgy tudom, hogy maga a két gyermek, úgy tudom, két kislánynál hajtotta végre ezt a génmódosítást, ezeket a gyerekeket sem látta, vizsgálta senki eddig.
Igen, ez így van, nem látta, nem vizsgálta senki eddig, illetve hát ő, ez a kínai kutató azt állítja, hogy ezek a gyerekek in vitro megtermékenyítéses lombikbébis eljárással születtek meg, amely eljárást egy kínai kórházban hajtották végre. Azt állítja a kínai kutató, hogy erre neki egy etikai engedélye volt benyújtva. Erre sincsen egészen pontos adat, hogy tényleg így volt-e. A kórház minden esetre egyelőre azt mondta, hogy neki semmi köze ezekhez a kísérletekhez. Tehát azt gondolom, hogy a jelen pillanatban nagyon sok itt a bizonytalanság.
A legalábbis a tudós azt állítja, hogy a HIV vírus elleni immunitást alakította ki a kislányoknál ezzel a génmódosítással. Megvalósítható a gyakorlatban ez a beavatkozás?
Igen, erre egyértelműen az a válaszom, hogy a tudomány mai állása szerint megvalósítható ez az eljárás, tehát az a bizonyos fehérje, amit ezzel az eljárással ő úgy állít, hogy módosított, az a fehérje valóban nagyon fontos abban, hogy a HIV vírus meg tudja fertőzni a fehérvérsejteket. Ez egy a fehérvérsejtek felszínén található membrán fehérje, aminek egy részét módosítva megakadályozhatjuk, hogy a HIV vírus megfertőzze a fehérvérsejteket, és ezt a bizonyos módszert, hogy így módosítsák a sejtfelszíni CCR5-nek hívják ezt a fehérjét, ezt valóban kutatják, próbálják alkalmazni, és egyértelmű, hogyha itt módosítás történik, akkor a HIV vírus nem fogja tudni megfertőzni a makrofágokat. Érdekességként megjegyezném egyébként, hogy ez a jellegű módosulata ennek a membránfehérjének természetes módon is előfordul, vannak olyan emberi egyedek, akik ilyen módosított membránfehérjével élnek, és ők akkor természetes módon védve vannak a HIV fertőzéstől.
Úgy tudom, hogy a világon még sohasem kísérleteztek génmódosítással csecsemőknél vagy egészséges embereknél, de felnőtt végstádiumú betegeknél már hajtottak végre hasonló beavatkozást. Először 2017. novemberében Amerikában egy ritka anyagcsere betegségben szenvedő Hunter-szindrómás férfin végeztek el ilyen beavatkozást, akkor erről az Inforádióban mi is beszámoltunk, de a csecsemő kísérleteket etikailag hogyan ítéli meg a tudományos világ?
Rendkívüli módon elítéli, különösen az egészséges csecsemőkön végrehajtott ilyen kísérleteket. Egyértelmű, hogy mindenki elítéli. Egyetlen egy olyan véleményt olvastam, ahol az lehetett leszűrni, hogy végül is lehet annak értelme, hogy a HIV-fertőzés ellen valamilyen védekező mechanizmusra szert tegyünk emberi egyedekben, de alapvetően a tudományos világ és a közvélemény is egyértelműen elítéli az ilyen kísérleteket, és azért teszi ezt, mert egyelőre ez a CRISPR eljárás bármennyire is pontos, távolról sem állíthatjuk, hogy 100%-ban mentes az olyan mellékhatástól, ami a DNS-nek nem csak a kívánt helyen, hanem más helyen történő módosítását is előidézheti. És az, hogy ez vajon megtörténik-e, vagy nem, az igazából nem is derülhet ki feltétlenül azonnal, lehet, hogy néhány évnek kell ahhoz eltelnie, hogy utána valamilyen olyan betegség jelenjen meg, amit ez a CRISPR technológia okozott az embriókban. Tehát nagyon kockázatos ez a dolog, amikor végstádiumi betegeken alkalmazzák, és fontos módon nem örökletes módon, hanem egyéb módon ezt a CRISPR technológiát, annak egyértelműen van orvosi létjogosultsága. De egészséges csecsemőkben örökletes mutációkat előidézni, azt gondolom ez mindenki számára egyértelmű, hogy mennyire nem etikus.
Tehát itt arról van szó, hogyha valóban léteznek ezek a kislányok, akiken génmódosítást hajtott végre a kínai tudós, akkor ők ezt a módosított genetikát fogják továbbadni a gyermekeiknek is?
Igen, mert ahogy a kínai kutató elmondta, ha elhisszük, amit mondott, de hát most vegyük azt, hogy elhisszük, nagyon korai embrionális stádiumban hajtotta végre ezt a CRISPR eljárást, ami azt jelenti, hogy egy olyan stádiumban, hogy az embriónak igazából minden sejtjében végbe ment akkor ez a módosítás, és utána az embrió ebből a néhány sejtből fejlődött tovább, tehát elvileg most a megszületett csecsemőknek valamennyi sejtje tartalmazza ezt a bizonyos mutációt, amit a CRISPR technológiával előidézett. Érdekes módon, abból a kevés adatból, ami végül is rendelkezésre áll, néhány tudós azt a következtetést vonta le, hogy a gyermekeknek legalább az egyik esetében egy olyan mozaik-szerű genomi mintázat alakult ki, amely azt mutatja, hogy mégsem minden sejt teljesen egyformán hordozza a mutációt. Hogyha végrehajtunk egyébként állatokban, állatkísérletekben ilyen CRISPR technológiával valamilyen mutációt, akkor általában többszöri utódos keresztezésekkel jutunk el egy olyan egyedig, ami aztán minden sejtjében egyformán módosítva van. Hát állatkísérletekről nyilvánvalóan más beszélni, mint emberben végrehajtott ilyen kísérletekről, de az állatkísérletekből azt egyértelműen megtanulta már a tudományos világ, hogy a CRISPR technológiának igenis lehetnek olyan mellékhatásai, amik nem csak a kívánt módosításhoz vezetnek.
Tehát mindenképpen orvosoknak kellene a kislányokat megfigyelni, nyomon követni évekig, hogy kiderüljön, hogy nem történt-e nagyobb baj?
Azt hiszem, hogy ez elengedhetetlen lesz. Azt megjegyezném, hogy ez a kínai kutató azt vállalta, hogy egészségügyi biztosítást fog biztosítani ezeknek a gyermekeknek, és ő igazából egy ilyen úttörő szerepbe próbálja beállítani magát. Hát nagyon nehéz megértenünk, azt gondolom, hogy mi is vezette őt erre a kísérletezésre. Megemlíteném azért, hogy két cége is van ennek a kutatónak, amely cégek közül az egyik DNS-szekvenálással foglalkozik. Nyilvánvalóan a DNS-szekvenálás nem csak a CRISPR technológia miatt, de egyébként is egy nagyon fontos dolog manapság. Szóval azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy ez a kutató biztos egy eléggé okos ember, sikeres tanulmányokat végzett az Egyesült Államokban is, és utána egy tehetség hazahívó program keretében ment vissza a hazájába, Kínába. Ugyanakkor viszont egyáltalán nem tapasztalt abban, hogy orvosilag hogyan is kell viszonyulni az ilyen jellegű kísérletekhez.
Úgy tudom, hogy ő a Déli Tudományos és Műszaki Egyetem oktatója Kínában, azonban az egyetem is abszolút elhatárolódott ettől a tettől. ettől, és Kínában is számos tudósütöm, 120-an is aláírták azt a petíciót, vagy állásfoglalást, hogy elhatárolódnak az emberkísérletektől. Ez tehát gyakorlatilag emberkísérletnek számít?
Nehezen tudnám másképpen definiálni ezt az eseményt, és igazából azért tartom, megmondom őszintén, különösen nagyon szomorúnak, hogy most ez így megtörtént, mert egyébként a CRISPR technológiának óriási lehetőségei vannak. Most sajnos, hogy egy ilyen emberkísérletben elkerülhetetlen, hogy egy negatív viszvény fog vetülni a technológiára is, tehát ez egy nagyon meggondolatlan cselekedet volt. Az egyetem, ahol ő alkalmazásban van, igen, az is elhatárolódott, onnan egyébként most éppen szabadságon van, tehát valahogy nem is az egyetemen végezte ezeket a kísérleteket, hanem valahol máshol, a kórház is elhatárolódott tőle. Szóval nagyon nehéz megérteni ezt az esetet így. Egy nagyon fontos tudományos találmánynak a rossz kihasználása egyértelműen.
De hogy a CRISPR technológia mellett is szóljunk, például úgy tudom, hogy az amerikai férfi, akit ezzel kezeltek, az anyagcsere betegségét jól van, tehát felépülőben igen, van a betegségből.
Igen, ez így van. Ugye nyilvánvalóan annak a felnőtt embernek nem minden sejtjében történt meg ez a módosítás. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye hát akkor a veszély is valószínűleg kisebb, hogyha nem minden sejtünket módosítjuk valamilyen eljárással. Tehát ezért is ez egy nagyon fontos dolog, hogy a CRISPR technológiának igenis van létjogosultsága, olyan esetekben újabb reménysugárt jelenthet, és azt gondolom, hogy ez a jellegű felhasználási módozata különböző betegségekben is talán egyre gyakrabban majd alkalmazásra kerülhet. Amit megjegyeznék még, mert ez egy érdekes adalék, hogy ez a kínai kutató igazából fizikus alapképzettséggel rendelkezik, és jó pár évvel ezelőtt korábban, még akkor, amikor a CRISPR technológia nem is volt teljesen kidolgozva, ő már akkor azért foglalkozott ezzel az érdekes genetikai mintázattal, baktériumokban fedezték fel ezt a bizonyos érdekes genetikai mintázatot, amiből aztán a CRISPR technológiát kifejlesztették, és ő ilyen fizikai alapokon próbálta megérteni, hogy akkor az ilyen jellegű DNS szekvencia mintázat vajon az evolúcióban milyen szerepet játszhat. És ebben a korai cikkében, ami azt hiszem a doktori munkájának része volt, az amerikai Rice Egyetemen, ebben társszerzője volt a Rice Egyetemnek az egyik professzora, aki egyébként most szintén együtt dolgozott a kínai kutatóval ebben a nem annyira pozitív megítélésű emberkísérlet sorozatban is.
Igen, tehát akkor lehet, hogy talán az alma materre vitte rá a tetre azért, mert haza, hiszen talán Kínában könnyebben megvalósítható egy ilyen kísérlet, mint Amerikában. Persze ez már mind csak találgatás.
Igen, ez találgatás részünkről. Én azt gondolom, hogy Kínában ez könnyebben megvalósítható, és ezért is egyébként nagyon fontos most a kínaiaknak, és ezért is nagyon sok kínai tudós most rögtön tiltakozott ez ellen, mert hát ők sem szeretnék, hogyha az a bélyeg vetülne rájuk, hogy hát persze Kínában ilyen felelőtlen cselekedeteket meg lehet csinálni. De az kétségtelen, hogy mondjuk így kórházakba való működésre, hát azt gondolom az Amerikai Egyesült Államokban egyáltalán nem lett volna lehetősége ennek a kutatónak.